A vendégem Hámori Judit, pszichológus, HR szakértő, a MySkill alapítója.
Sziasztok!
Mindent elmondtam?
Mindent elmondtál. A többit meg tudják. Hiszen szabadon beszélgetünk és zuhanunk.
Igen. Meg aztán itt jó kis zenék lesznek közben is, úgyhogy érdemes, ha már sem nem, akkor azért érdemes maradni, de a témánk is nagyon fontos szerintem. Az újrakezdésről beszélünk ma. Egyrészt a kiinduló pontunk az újrateveztem.hu oldal, Túri Marci barátom kezdeményezése, évekkel ezelőtt ő szállt be az internetbe. És az ő ötlete volt ennek a témának a mélyebb kidolgozása, méghozzá azért, mert ő maga is egy újratervező, és itt nem csak arról beszélünk, hogy valaki a pályáján belül, tehát a rendszeren belül újra tervez, hanem arról is, hogyha valaki életközepi válságba kerül, kiég, megvilágosodik, kevesebb inputot kap, elégedetlen lesz.
Vagy egyszerűen csak hoz egy döntést, Viktor, hogy ő szeretné tudni, hogy ő ki
mondani.
És mit akar az életétől, és azt megvalósítja.
És kerestünk is jó példákat. Hát egyébként nagyon sok ilyenről tudunk, akik újra kezdtek, és most az előbb behoztam, én most ne haragudj, ezt hatlagizáljam, Arnold Schwarzenegger.
Igen, mert olyat kerestünk, aki ismeretes, tehát valahol a médiában azért csak hallottunk már sokan-sokan róla, mert egyébként nagyon sok olyan példát tudunk, akiket mi ismerünk, vagy valamilyen brandhez fűzhető a nevük, nem tudom, valamilyen hazai manufaktúrához akár, csak az nem biztos, hogy egy képletes
vannak
példa.
Vannak ilyen álomsztorik, de ugye ezekből mindig már csak a felszínt látjuk, tehát azért az hozzátartozik, hogy 10 borzalmas kudarc után jön esetleg egy siker, és a 11. neki futásra valami összejöhet. Tehát, hogy azt kevésbé látjuk a 10 kudarcot, de aztán ezek általában, amikor sikerré fejlődnek, akkor ezekről nagyon szívesen beszélünk, mint például a Schwarzeneggerről. De egyébként lehet Zelenszky ukrán elnököt is mondani, aki tényleg az nagy újrakezdés, a komikusból lett államférfi.
És merjük mondani, amit még harmadiknak akartunk?
Azt te mered.
Oké. Okay. Mert hogy én itt iszonyatosan izgulok. Na jó, ez nem igaz, és remélem, hogy nem is érzitek így, mert értetek, és miattatok vagyok itt. De tudom, legalábbis azt ígérte, hogy ma nagymesterem is hallgatja a rádiót, Batiz András, és Batiz András nem csak az én nagymesterem, hanem Viktor is tanult tőle. És Batiz András is egy újra kezdő, hogy miért, azt szerintem nézzétek meg az ő életrajzában, de azt hiszem, hogy ez kétségtelen.
Felhívjuk telefonon? És majd elmeséli a történetét, mert egyébként a Túri Martit is fel akartuk, de hát ő gyerekekkel van, úgyhogy nem ér rá. Na,
megpróbáljuk.
Mindegy. A lényeg az, hogy amit ígérni tudunk ma, az az, hogy pszichológiai szempontból, vagy kicsit mélyebben megvizsgáljuk ezeknek az okait, hogy miért lehet valaki újrakezdő, mik vezethetnek el az újrakezdéshez, és az a bizonyos kudarc és kiégés, amit egyébként az újrakezdés előtt érzünk, az mikor szűnik meg? Tehát mikor lehet ez, mikor lélegzünk fel? Emlékszem, és ez most rendszeren belüli újrakezdős történet, emlékszem egy olyan cikkre, amit a Kozma Orsival kapcsolatosan olvastam, ez egyébként egy interjú volt, és akkor azt mondta, hogy amikor kilépett a Cotton Club Singersből, akkor úgy éreztem magát, mint egy lufi, mint egy könnyű lufi, hogy kilépett az iroda ajtaján, és hogy annyira könnyűnek érezte magát, és valahogy így újra definiálta az életét, és hogy ez neki milyen nyomasztó volt. Szóval az újrakezdés azt általában megelőzi egy iszonyatosan erős nyomasztás.
Igen, én ezt mindjárt úgy fogom hívni, hiszen a pszichológus válaszol.
Így van, szakember válaszol.
Igen, de hogy tényleg erre hívsz, ez a szerepem, úgyhogy ebből is készültem, és majd megpróbálok azért mindenképpen közérthető maradni, pedig már is majd egy ronda szóval kell kezdenem, kivele? Vagy hát semmiképpen sem egy hétköznap használatos szóval, ez az egzisztencializmus, vagy az egzisztencialista pszichológia irányzata, mert hogy ebbe a témakörbe tudom neked, nektek a legjobban betenni, elmagyarázni azt, hogy miről is beszélgetünk itt ma akkor, amikor az újrakezdésről beszélgetünk, és akkor gyorsan vissza is kanyarodok a félig feltett kérdésedhez, vagy a Kozma Orsi jelenséghez. Erre azt tudom pszichológusként mondani, hogy itt a szorongásról beszélünk. Tehát az a bizonyos szorító érzés, vagy az a lehet, hogy éppen kiégéshez vezető út, az valamilyen szorongásos út. És hogy Az egzisztencialista pszichológiának az alaptétele az, hogy azért szorongunk, többféle van, majd ezt megpróbálom így lazább és veled való interaktív beszélgetésben tényleg közérthetően elmondani, de hogy azért szorongunk, mert választási lehetőségünk van afelett, hogy kik és mi vagyunk, de itt még nagyon egyszerűen mondtam, és akkor majd innen folytatjuk tovább a beszélgetést.
Rögtön meg nem akartak megakasztani, hogy az egzisztencializmus az egy nagyon pejoratív jelző. És azért érzem azt, hogy ez pejorizálja a világ, mert hogy ez magához az individualizmushoz is köthető, meg ahhoz, hogy a nagy én központúság az mennyire teret nyer, és hogy mennyire nem oké, az, hogy csak magunkra figyelünk, és a közösségi médiában is csak a jó arcunkat mutatjuk. Valahogy én ezt a láncolatot így én egyben értékelem. És arra gondolok, hogy ezt az erős érzést, ami az egzisztencializmushoz, vagy ezt az erős érzelem láncolatot, ami ide vezet, ezt hol lehet megszakítani?
Nagyon jó a párhuzam, amit hozol, és abszolút értem is, amit hozol, hogy ez hol találkozik a fejekben, vagy miért mossuk ezt össze. Az egzisztencializmus alaptétele szerint arról szól, hogy az ember egyedi, hogy minden embernek van egy egyedisége, és hogy ezt kell kiteljesítenie, vagy ennek kell kiteljesednie. Hogy ez mennyiben különbözik az individualizmustól, amit most nem tudom, hogy érdemes-e definiálni, sok áthallás van a kettő között, de hogy ebben azt kell érteni, hogy, és így is vezettem föl, ha esetleg olvassátok azt az írott részt, ahol meghívlak titeket, és remélem, hogy itt vagytok velem, és tényleg együtt beszélgetünk, hogy azt mondja az egzisztencializmus, hogy minden emberben van valami különleges, hívjuk ezt tehetségnek, akár hogyha HR terminusokban akarunk fogalmazni, és hogy ezt a tehetséget kell megtalálnia önmagának, és ezt kell kiteljesítenie. Ez nem egészen vagy azért más, mint az individualizmus, azt gondolom. Ez egyszerűen csak arról szól, hogy ahhoz, hogy te, és akkor itt viszont visszakanyarodok a kozmarsi jelenséghez, ne élj meg szorongást attól, hogy vajon azt az életed élete, ami te vagy, és az az értéke, ami te vagy, vagy az a tehetsége, ami te vagy, az az egzisztencializmus útja, vagy ez a kiteljesedés útja tulajdonképpen.
Itt ugye több dolog jut eszembe. Egyrészt az, hogy amikor eljutunk erre a pontra, azt mondod, hogy megelőzi egy szorongás, hogy ez a szorongás, ez meddig viselhető. És hogy ez a szorongás, ez vajon abból ered, hogy nem kapok elég visszajelzést, hogy nem érzem azt, hogy azt csinálom, ami egyébként nekem rendeltetett, mert hogy akkor miért öltem bele valami beidőt. Szóval ez a szorongás, hogy a választás lehetősége ott van, azt szerintem, vagy ezt az is táplálhatja, hogy de hát már beletettem 10 évet az életemből. Most hogyan tovább? És ez a 10 év, amit nem akarok magamtól elvenni, közben találkozik azzal az érzéssel, hogy eltelik egy nap, ami egy újabb és újabb nap, amikor azt érzem, hogy nem vagyok a helyemen. Hova kell menjek? Mit kell csináljak? És felteszed a kérdést. Akkor itt van még egy dolog, még egy aspektus, hogyha azt a kérdést jól, hogyan lehet jól föltenni, vagy azt, hogy lehet jól megvizsgálni az életemben, hogy én rendszeren belül akarok-e változást, tehát a saját mesterségemen, szakmámon belül, körülbelül a látható mozgásteremen belül váltani, vagy azt mondani, hogy én ebből az egészből kilépek. És mint ahogy nagyon sok történetet olvasunk, bankárból lett pék, befektetési tanácsadóból lett turisztikai szakember, vagy szállodatulajdonos, vagy panziótulajdonos, tehát nagyon sok ilyen történet van, de általában egyébként nem fordítva. Tehát azt nem tudom, megfigyeled-e, majd itt egyébként közben görgetem ezeket a történeteket. Nagyon sokan a nagyvárosi létből vágynak el egy
rengeteg aspektust hoztál, és mind
nyugodtabb, igaz. Egyszerűbb élet felé.
És mind elvezethet az újra tervezéshez, de menjünk vissza akkor a legelejére.
Na, menjünk.
És majd segíts, jó, hogy mik voltak akkor a perspektívák meg a kérdések. Az elsőre biztos, hogy emlékszem, mert a memória így működik. Tehát az első az az volt, hogy meddig lehet elviselni ezt a szorongást. Ez egyrészt személyiség kérdése. Ha személyiség kérdése, akkor egy legyek exaktabb, akkor ez gyakorlatilag önismeret vagy önértékelés kérdése. Kicsit rokon tudod, szeretem összekötni korábbi témáinkkal, a perfekcionizmussal, vagy hogy téged hogyan s miként neveltek fel, tehát hogy te mennyire mersz autonóm lenni, mennyire mersz önmegvalósítani, hiszed-e azt, hogy van érték benned, és a többi, és a többi. Tehát fogalmazzuk valahogy így össze az önértékelést, a belső magabiztosságot, vagy az önbizalmat. Ez az egyik. Tehát személyiség kérdése, hogy meddig tűröd a szorongást, hogy meddig tudod elviselni. A másik, egy nagyon izgalmas kérdés, és az a legutolsó kérdés feltevésreddel kapcsolatban, hogy vajon
mi volt?
Meddig tekinted értéknek azt, amit cserébe a kicsit, nagyon vagy közepesen szenvedek életedért, tehát azért hívjuk munkának, munkáért, amit éppen végzel, cserébe kapsz. És itt van egy nagyon fontos társadalmi kérdés, tehát itt futok a vége kérdésedhez, hogy elidegenedési kérdés akár, hogy meddig hiszed el azt, hogy annyit érsz, amennyi pénzt kapsz például a munkádért. Hogy biztos a pénze a mutatója annak, hogy te valaki vagy, vagy valamit érsz. Ez egy nagyon aktuális kérdés, és nagyon sokszor találkozom egyébként, minél magasabban megyek egy vállalatban, és a felső vezetői ranglétrán, és a kiégések sok-sok árnyalatában nagyon sokszor találkozom az, ezzel legutóbb pénteken beszélgettem erről egyébként pont egy vezérigazgatóval, hogy vajon az ő értéke és az ő identitása és az ő önmegvalósítása az egyenértékű azzal, hogy XY egyenlő 7,5 millió bruttó forint per hó?
Az a kérdésem, bocsánat itt, hogy van ugye az, amit reálisan látunk soknak. Meg van az, amit szubjektíven láthatunk soknak vagy kevésnek. Van az a szint, vagy van az az összegérték, ami már ezt a kérdést lehetővé sem teszi? Tehát amikor azt mondom, hogy oké, sokat keresek, nagyon sokat keresek, de kiégtem. Vajon tényleg a számok fogják eldönteni, hogy mennyit érek, vagy innentől kezdve engem már érdekel az, hogy mit mond a családom, mit mondanak a barátaim, mit mondanak az idegenek rólam.
Ennél sokkal egyszerűbb, és tapasztalati alapon mondhatom, hogy egyszerűbb, előbb leszel beteg. Vagy mentálisan, vagy szervi betegséged lesz.
Wow.
Mert hogy miért? És itt megint vissza kell kanyarodjak ehhez a bizonyos egzisztencialista pszichológiai irányzathoz. Azért, mert tehát a szorongás abból fakad, hogy neked van egy választásod az életben, méghozzá az, hogy milyen értéket szeretnél produkálni te, az egyedi entitás. Ha ezt az értéket produkálod, és ez tényleg az, amit te leültél, hátradőltél, most nyilván rettentesen egyszerűen fogalmazok, átgondoltál, és tudod, hogy ezért vagyok, és e végre vagyok, és e felé haladsz. Ha hagyod a világnak, nem tudom én, a vállalati környezetnek, a csak azért kineveztek, mert jó voltam benne, de nem én döntöttem el, hogy abba a pozícióba.
Szóval keresed utána
sodródsz,
az ilyen...
Ha sodródsz, ha nem a te döntésed, ha nem a te választásod, ott kezd a szorongásos tünet bekúszni az életedbe, hogy ezt meddig bírod, és hol hozol döntéseket, és mikor hozol arról döntést, hogy de ki vagyok, mi vagyok, és mit is akarok én igazából létrehozni, megvalósítani a világban. Azt megbeszéltük, hogy a személyiség kérdése, és vagy igen, nem tudom én azért sokféle, tehát lett szociális kérdés is egy pontig, hogy de nekem ennyi pénzt haza kell vinnem, vagy innentől fogva akár akkor azt gondolom, hogy lehet ilyen értelemben egyébként valóban, és az egzisztenciának van egy más típusú értelmezése is, egzisztenciális kérdés, de egy ponton túl az ember, mint lény, egy olyan lény, hogy dönthet arról, hogy mi a produktum számára, el kell döntse, ez egy nagyon nagy felelősség, mert még azt is mondja az egzisztencialista pszichológia, hogy egyébként úgy jövünk a világra, hogy teljesen szabadságot kapunk abban, tehát nincs hajlamunk sem arra, hogy azzal foglalkozzunk, hogy érték vagy nem érték valami. Neked kell eldönteni.
Ez kizárólag a társadalom csinálja velünk, ugye? Tehát a környezetünk determinálja ezeket a gondolatokat.
Azt, hogy érték vagy nem érték?
Igen. És azt, hogy azt a kérdést az egyáltalán föltesszük, hogy érek-e ennyit, vagy mennyit érek, vagy
az
valóban ennyit
csatorna.
Érek-e.
Igen, és éppen arról beszélgetünk, hogy ezek mind külső csatornák, és az ember feladata igazándiból az, hogy ezt off, így van, lekapcsolom a villanyokat, és ez az, ami egyre nehezebb egyébként, azt gondolom. Minél...
Hát mert connected. Tehát, igen, hogy nagyon kapcsolatban vagy.
Példát kapunk rá, hogy ki a tuti menő, rengeteg példát kapunk rá, hogy ki a tuti sikeres, rengeteg baj, példát kapunk rá, hogy ki az, aki sokat keres.
Erre gravitált. Tehát a legtöbb beszélgetésünknek merre? Az eszenciája az mindig ez volt, hogy hát igen, azért, mert túlzottan kapjuk az infót a világból, meg mindenki nagyon benne van a közösségi médiában, és mindenki nagyon azt figyeli, hogy hogyan lehetne
nem
jobb.
Akarom erre gravitálni, csak annyit jegyezzünk meg, szerintem így abszolút a margóra, hogy lehet, hogy most még több és még több olyan információt érünk el, vagy kapunk, így vagy úgy, vagy amúgy, és egyre több van, és egyre színesebb van, amitől ez még nehezebb feladattá válik. De erre is, hogy mondjak egy nagyon jó példát, egyébként Freudnak, aki nem egy mai alkotó, viszont elég komoly gyökereket jelent ugye a pszichológiában, sőt az egyik gyökeret jelenti a pszichológiában, már az ő korában, és ugye itt 19. századról beszélünk, vagyis ő jelentetett meg, igen, ezt akartam mondani, egy olyan könyvet, aminek az a címe, hogy a mindennapi élet pszichopatológiája, és ő már arról írt, pedig nem ma van, hanem 100x évvel ezelőtt, hogy hogyan idegenedsz el a saját egyre inkább infrastruktúrálódó, egyre inkább civilizálódó társadalmattól, mert már akkor is kérdés volt, és minden, hát hol vagyunk a social media, hol vagyunk a, nem tudom én, online, digitális világ, internetvilágától sehol gyakorlatilag. Úgyhogy ez egy elég komoly kérdés.
Ez nagyon érdekes, hogy akkor ez a gyakorlatilag az emberi fejlődés része, az, hogy 30 és 40 között, vagy esetleg 40 környékén megkérdez magadtól, hogy na jó, most akkor lépjünk hátra, nézzük meg, mit értünk el, és valóban ezt érem-e. És ezt egy picit összekötném talán azzal az érzéssel, hogy van az, amikor 21-22 évesen tapintod a fejlődésnek a lehetőségét, és a saját fejlődésedet érzékeled. Ez mikor a gyerek nő és fájnak a csontjaid, ezt érzed mentálisan 21-25 évesen is, legalábbis én éreztem, de azt gondolom, hogy akikkel beszéltem, azok igazat mondtak,
igen,
és ők is érezték. De lényeg az, hogy egy ponton az is eljön, amikor elkezd zavarni, hogy már nem úgy fejlődsz, mint 22 évesen. Igaz a mondás, hogy jó papoltig tanul, persze, tehát hogy ez fontos, és kell fejlődni folyamatosan, de most a nyelvtudáshoz tudom hasonlítani, amikor tanulsz egy nyelvet, angolul tanulsz, és egyszer csak eljutsz egy nagyon-nagyon magas szintre, de nem leszel persze anyanyelvi szintű, és akkor elkezd az nagyon frusztrálni, hogy nem vagy anyanyelvi szintű. És akkor mondjuk eltelt 10 év az angol tanulásod kezdete óta. Szóval ez az egyik. A másik, meg az óra elején nem mondtam el, hogy 0636 98 0 98 0 a Viber, WhatsApp és SMS számunk.
Sok szállon futnak a gondolataid, Viktor. Én igen, sem követem egyszerűen, de megpróbálom mindig, jó, és mindig visszahúzni.
Ezt csak azért mondtam el, hogy esetleg ha valakinek valamilyen példa eszébe jut, akkor nyugodtan ossza meg velünk, és amit kérni akartam tőled, Juci, az előbb már behoztál példát, hogy szeretnék példákról beszélni, olyan példákat szeretnék kitárgyalni veled, amikkel személy szerint találkozol, és hogy persze érdekel az, hogy mert ugye az egy másik kérdés, amikor, és ezt is ketté venném, hogy amikor valakit a gazdasági lehetőségei, a financiás lehetőségei gátolnak meg a fejlődésben, illetve azok okozzák benne az elégedetlenséget. Na azt mondja, hogy hát itt vagyok, mit tudom én, 40 évesen, és akkor még mindig egy 30 négyzetméteres lakásért fizetek, de még kb. 20 évig. És akkor persze ez a kérdés, ez egy tök jogos kérdés. Ez kevésbé fáj 25 évesen, de mondjuk ha 40 évesen még mindig ott vagy, mert egyébként a világ is úgy zajlik körülötted, hogy térdre kényszerít egy pandémia, egy gazdasági válság, egy akármi, egy betegség, bármi, és hogy eljutsz erre a szintre, hogy basszus, itt vagyok már közel 40 éves, és még mindig csak ennyi van. Tehát, hogy ezt azért venném külön attól, amikor valaki mondjuk egy top vezető, mert mások a motivációk. Na, de ez érdekel, hogy milyen motivációi vannak a váltásra egy kiégett felső vezetőnek.
Jó messzire elvesztünk, igazából.
Igen, de most elég csak egy kérdés megjegyezni cserébe, mert ugye ez volt a... Csak egy nagyon hosszan
ugyanakkor
vezettem fel.
Ugyanakkor ez egy tök érdekes kérdés volt részedről, és szerintem nagyon izgalmas kérdés, hogy mikor jön ez el az a pillanat, még ki sem mondtad, de ugye beszéltünk már róla, hogy van-e olyan, hogy életközepi válság, hogy én látom ezt, hogy létezik-e ilyen, hogy életközepi válság, és egyébként erre meg azt kell, hogy mondjam neked, hogy a tapasztalatom az, hogy az életközepi válság egyre korábbra tolódik. És szerintem ez pont a tényleg, tehát hogy az életközepi már egészen biztos, hogy nem kifejezetten 50 éves kor körül jön el, hanem 35. inkább 40, sőt most már 35 körül látom.
Mi az oka
az
ennek?
Pedig pont azzal a témánkkal van kapcsolatban, amiről ez előtt beszéltünk egy gondolattal, hogy mennyi minden információ, hívjuk ezt most információnak, a csatornákat elmondtuk, ér téged, tehát mennyi minden választási lehetőséged van, vagy mennyi minden van, amit tulajdonképpen ki kell kapcsolnod, és még mindig mindezek ehhez képest a külső triggerek, vagy beérkező tulajdonképpen ingerek, és nem tudom én, hasonlítsd hozzá magad dolgokhoz képest, belülről kéne fölépítened önmagad, és átgondolnod, hogy te mit szeretsz, és hová tartasz.
És akkor csak annyit hadd mondjak, hogy ez annyira könnyű mondani.
Hát igen, és ezt senki mondhatja, nem mondta, hogy teljes, ez egy egyszerű feladat.
Teljes joggal mondhatja a hallgató, hogy ezt most annyira könnyű mondani, de ezt szeretném, hogyha a következő részben arról beszélnénk, hogy ezt hogy lehet elérni. Vannak-e arra gyakorlatok? A te praxisod során tudtál-e olyan használható ajánlást tenni, amik kivezették ebből a labirintusból a pácienst?
Mit vannak, mit várunk gondolsz? Vissza titeket.
Vannak? Jó.
Akkor és nem receptszerűek.
Jó, akkor meghallgatunk, ezért egyébként említetted az Andrist, mint mester, de a Madovis Sanyit se felejtsük ki. Nekem azért ő rengeteget.
Szia, Sanyi.
Remélem, hogy ő is hallgatja. Ha már így alakult.
Én is.
Na, jó van.